Gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Gyűjtő mai adásában Dankó Dalma van velünk, művészettörténész, és a Zebegényi Szőnyi Emlékmúzeum művészeti vezetője, igazgatója, és egy kiállításról fogunk beszélgetni, ami hamarosan nyílik, majd Dalma mondja pontosan az időpontokat, hogy mettől meddig, de hamarosan körülbelül egy héten belül, ugye? 20-án,
igen, igen. 22-én. Május 20-án fog megnyílni, 15 órakor lesz a megnyitó Zebegényben, és augusztus 13-áig lesz majd nyitva.
És az a címe, hogy Zebegény szőnyi szemével, falusi élet, és hát egy induri-pinduri kis cuki-muki múzeumról van szó a hegyoldalban, biztos a hallgatók közül, mert sokan jártak arrafele. Egy picit mesélj a múzeumról, és arról, hogy hogy jött az ötlet ennek a kiállításnak, egy speciális, azon kívül, a témán kívül maga a médium, azt hiszem, hogy rajz, papír, igaz? Papír alapú.
Igen, tehát a grafikai gyűjteményanyagából lesz egy tematikus válogatás. Hát a múzeumról annyit, hogy a Zebegény bizonyára nagyon sokan ismerik, tehát a Dunakanyar gyöngyszeme, ugye az 1900-es évek elején lett fölfedezve a kirándulók, a turisták meg a nyaralók szempontjából, amikor már a vonat ugye Váctól tovább haladt, és ugye lehetőség nyílt arra, hogy azt a részt is fölfedezzék, és akkoriban jött ide Szőnyi apósa, aki egy földművelésügyi államtitkár volt, Bartóki József, és ő vett itt egy parasztházat, amit polgári nyaralóvá átalakítatott. Az ő fiatalabbik lánya Melinda lett később Szőnyinek a szerelme, akivel a képzőművészeti főiskolán botlottak egymásba, nagy szerelem volt. Melinda akkor egyébként házas volt már, de hát annak a házasságnak akkor így úgymond hamar vége lett, hiszen a szerelem útjába sem is állhatott, ők nagyon hamar össze is házasodtak 1924-ben, és Szőnyi ennek a révén került Zebegénybe, akkor költöztek oda együtt, és kezdték el ugye a közös életüket ebbe a nyaraló, vagy úgymond parasztházban.
Ami később lett az emlékmúzeum.
Ami később, 1967 után emlékmúzeum lett, amikor Melinda, ugye Szőnyi felesége is meghalt. Maga Szőnyi itt halt meg 1960-ban, és akkor 24-től 60-ig gyakorlatilag neki úgy mondjuk, hogy a Zebegényi korszak, ami nem azt jelenti, hogy ő végig csak kizárólag Zebegényben élt. 24-től 30-ig, amíg az nagyobbik gyereke, mármint a Melindával közös nagyobbik lánya Zsuzsa 6 éves nem lett, addig gyakorlatilag télen-nyáron ott éltek. Akkor ugye városi emberként ugye rácsodálkozott a falusi életre, a természetre, és akkor kezdett el gazdálkodni ő maga is. A házhoz egy hatalmas ötholdas kert tartozik, úgy kell elképzelni, hogy fölkúszik a dombra, volt rajta legelő, diófák, gesztenyefák, veteményes, hatalmas területek, és annyira jó változatos a fekvése, egyébként ez a kert ugye ma is megvan, a Szőnyi kert, annyira változatos volt a fekvése, hogy neki napi rutinja volt, minden nap följárt, mint egy szabadtéri műterembe, különböző tájrészleteket, a Dunakanyart festeni, és utána a műtermében is dolgozott napközben, és akkor 30 után visszaköltöztek Budapestre a fővárosi műterem, be, a műterem lakásukba, és akkor már ugye a hétvégék és a nyarak jelentették számára az Zebegényt, de a kapcsolatot ugye soha nem veszített el, és végül 46 után költöztek vissza véglegesen, akkor már ugye csak a szülők, az idős szülők, hiszen sajnos Péter fiúk, a másodszülött közös gyermekük, ő 45-ben elhunyt a gyulladásban, és Zsuzsa pedig Rómába emigrált a férjével 49-ben. Úgyhogy a falusi élet számára egyébként ez nagyon érdekes, ugye a gyűjteménynek a nagyon ritkán látott anyagából válogatunk, hiszen a grafikai anyag, a részkarcok, a rajzok, az akvarelek, vasok nagyon ritkán vannak kiállítva, ugye a helyhiány miatt is, hiszen maga a ház, ahol az állandó kiállítás be van rendezve, az egy emlékház, egy emlékmúzeum, minden ugyanúgy van, ahogy ők éltek, ahogy ők használták az eredeti bútorokat, a berendezések eredetiek, a műtermek, ugye van egy régi kis műterme, meg egy később így élete végén épült nagy műterem, amelyek ugyanúgy őrzik, tehát szinte tapintani lehet, vagy érezni a jelenlétét. Ugyanúgy vannak a tárgyak, a félig kikevert festékek, az ecsetek letéve, az állvány, tehát egy nagyon-nagyon megkapó, vagy ilyen magával ragadó helyszín, ugye az intimitása révén, hogy hiszen tényleg egy olyan élettérben lép a látogató, ami a családról szól. Úgyhogy így a múzeumnak az állandó kiállítása mellett szoktak lenni rendszeresen időszaki kiállítások.
És az állandó kiállítás annak mi a tartalma, mit lehet látni?
Hát az állandó kijelentés, hogy az ő lakótereiket, az eredeti bútoraikat, illetve természetesen a falakon Szőnyi táblaképeit, ugyanígy a műteremben is, tehát ami a múzeumban található úgymond táblakép anyag, azoknak a tetemes része ki van állítva. Igyekszik végigkövetni ugye az ő különböző művészi korszakait, vannak ugye a 20-as évek elejéről, korábbi időszakból még olajfestmények, aktok, vannak ugye tájábrázolások, és utána megjelenik nagyon szépen nyomon követhető. Amikor ő Zebegénybe érkezett 24-ben, utána ezt az addigi stílusát, meg technikáját kezdte elhagyni, hiszen ez a Duna, a víztükröződés, a levegő, a fény, a természetnek olyan fényessége volt, amit ő ezt a luminozitást akarta visszaadni a képein, és épp ezért elkezdett egy más technikát kikísérletezni, mivel ő annak idején kémiából is nagyon, nagyon jó volt. Ő megtalálta a tojástemperát, amit már használtak egyébként az ókorban is, vagy bizánci ikonoknál, de ő ezt egy olyan sajátos emulzióvá tette, vagy kísérletezte ki, amit ő tudott alkalmazni a táblaképeken. Ezáltal születtek meg ezek a nagyon világos, ilyen matt felületű, nagyon szép, fényes, szinte ragyogó képei, amikből szintén ugye jó pár darabot őriz a múzeum, és meg lehet tekinteni nálunk. Például az ikonikus kerti padot, aminek nagyon szép a története. Ugye maga ez a pad még mindig ott látható a kertben, és ugye ezt 43-ban festette a lányának az esküvőjére, tehát NASA ajándékba, ahol ők ugye fiatalok mindig üldögéltek, meg a család is sok ilyen fotó tanúskodik arról, hogy szerettek ott üldögélni, és ez tényleg a béke szigete volt, ugye ez pont 43-ban a háború kellős közepén festette, és ez is volt ugye a szándék vele, hogy egy ellenpontozza, vagy hát gyakorlatilag egy ilyen megnyugvó, nagyon szép, békés, fényárban úszó kis padot ott a lombok között mutasson, és tényleg, hogyha az ember rátekint, egyébként sokan, még Zsuzsa is, akinek a lányának, akinek ezt adta a képet, mondta, hogy akárhányszor ránéz, ugye mindig ez az érzés jut eszébe, nem csak az ő fiatalságuk, meg a kapcsolatuk, meg a szerelmük eleje, hanem ez a végtelen nyugalom, ami ebből a képből árad, ami ma is árad, pláne, hogyha az ember tudja hozzá a történetet, akkor még erősebben hat.
Meg általában Zebegényből, és akkor itt jön a kiállítás, aminek az a címe, hogy a falusi élet. Tehát gondolom itt valahogy egy kicsit Zebegény a téma.
Abszolút Zebegény. Tehát ő azzal, hogy megérkezett Zebegényben, neki ez egy óriási felfedezés volt. A kollégák, barátok, pályatársak először nem értették, hogy egy ennyire sikeres festő, aki tényleg 30 éves, 21-ben megnyert Színyei Társaság díját, tehát tényleg egy sikeres festő, miért költözik vidékre. És amikor ugye követni kezdték, illetve hát többen utána jöttek, később ki is alakult a Zebegényi művészkolónia, tehát nyaranta jöttek festeni Berény Róbert, Bernát Aurél, Elekfienő, Vaselemér, hosszan lehetne sorolni, Abanovák is fölbukkant, tehát hogy sokan nyaraltak ott és nyaranta festettek ott, de Szőnyi volt ugye az úttörő, ebben ő érkezett oda először, és amikor jöttek, meglátták azt, hogy mit is érezhetett Szőnyi, tehát akiket felsoroltam, ugye azok közül sokan a Gresham körnek voltak az alapító tagjai, az ő szellemiségük pedig szemben az avantgárdal, meg a modern irányzatokkal az volt, hogy ők nem akarják, ugye első világháború után vagyunk, azt ne felejtsük el, tehát ők nem hittek abba, hogy meg lehet változtatni a dolgokat, vagy a világot, ők abba hittek, hogy vissza a természethez, keressük a természetben, ez egy picit ugye Nagybányára nyúlik vissza, tehát azokat a gyökereket, ami a természethez kapcsolódik, az által a természet ábrázolásával, a valóság ábrázolásával közvetítsünk valamit, és ugye ők ezt a fajta elvonulást tartották, úgymond, meg a természet ábrázolást mindenek felett állónak. Tehát Szőnyi is azzal, hogy idejött, írja is, önvallomásában mondja is, hogy ő mindazt felfedezte, ami a művészetének a kibontakoztatásához szükséges, vagyis a tájat és a vele együtt élő embert. És ugye ennek egy nagyon fontos része, itt nem csak a Dunakanyar gyönyörű látványáról beszélünk, hanem a falusi életről, tehát azokról az egyszerű, hétköznapi jelenetekről, ellesett pillanatokról. Ugye neki nyilván a dolgozó emberek nem álltak úgy modellt, az állatok se, de ő minden pillanatot rögzített, tényleg mint Rembrandt, aki a példaképe volt, állandóan tollal, ceruzával vagy akvarellel járta ugye a vidéket, illetve főleg a kertjébe tanulmányozta dolgokat, tehát neki nem volt ilyen jelentéktelen téma, füles kosár, lábasokkal teli tűzhely, kanna, ezek mind-mind meglettek festve, nyilván azzal a céllal, hogy majd a táblaképein felhasználja, de ezek önmagukban is önálló értékű alkotások, tehát a spontaneitásuk, a frissességük tényleg mind azt tükrözi, hogy ő mindent megfigyelt, és hogy benne van ez a nagy szeretet is, amivel ő ehhez az egészhez hozzáállt, hiszen, amit mondtam is, hogy ő maga is elkezdett gazdálkodni, nagyon-nagyon szerette az állatokat, tehát rengeteg tehenes képünk lesz, vagy rakunk most ki. És tessék?
Kedvenceim.
Igen. Tehát, hogy a tehén egyébként ugye, vagy a holland festőre gondolunk, tehát a tehén ugye amúgy ott Hollandiában a bőség, meg a gazdasági fölemelkedés szimbóluma volt, de ugyanakkor a tájban lévő tehén pedig ezt a tájjal együtt lévő állat, ezt a végtelen nyugalmat közvetíti, és egyébként Szőnyinél is, tehát ha ránézzünk a képeire, tényleg ott van az a csend, ez a fenkölt, szinte ilyen szakrális nyugalom, az az idilli, ez az árkádiai táj, tényleg, és egyébként ő maga is ilyen volt, tehát a karaktere ilyen volt. Ugye kollégák, Bernát Aurél és többen nyilatkoztak róla, tehát azt hiszem Bernát Aurél volt, aki őt, hogy is mondta, igen, tehát hogy a kora tavaszi napsütéshez hasonlította Szőnyit egy írásával, hiszen ő rajta semmilyen vad indulatot, szenvedélyt, dühöt, de még kitörő kacajt se lehetett nála tapasztalni. Egy olyan hihetetlenül békés, belső harmóniával és derűvel rendelkező ember volt, kevés szavú, ugye mindent a vizuálításon keresztül fejezett ki meg a képein, de rendkívül jó ember volt. Hát más nem mondjak, ugye, ami a legfontosabb bizonyítéka ennek az, hogy a világigazadíjat is megkapta, nem csak ő, hanem több családtagja is, hiszen ugye üldözötteket mentett, iratokat hamisított a II. Világháború alatt. Tehát ő egy nagyon karakán, nagyon egyenes gerincű, Pácai Pál egyébként az egy barátja Platina gerincűnek nevezte, tehát ő egy nagyon jó ember volt, mélységes humánummal, és ezzel a hihetetlen erővel, higgadsággal, amivel rendelkezett, ugye ezek tényleg áradnak a képeiből, a legkisebbből is.
Ez az energia az, amit annyira szeretnek a gyűjtők, vagy egyáltalán csak a múzeumban járók. Szerintem minden idők egyik kedvence Szőnyi István valószínűleg, nem? Annyira kellemes ez, amit most itt elmondtál, szavakba foglaltál, ez az érzés, ami átjárja a képeit, illetve az embert, ahogy a képeit nézi. Ez egy ilyen borzasztó megnyugtató. Tényleg az ember oda képzeli magát zebegénybe, és a jó ott lenni, de hát most ne csak oda képzeljük magunkat, hanem ugye menjünk is el erre a kiállításra, a hallgatókat is biztatjuk erre, és egy picit menjünk bele konkrétumokba, hogy akkor miket is láthatunk majd ezen a tárlaton.
Tehát a tárlaton a gyűjtemény, a grafikai gyűjteménynek az anyagából válogatunk, ugye tematikus válogatás, tehát vannak részkarcok, szén, tus, ceruzarajzok, nagyon sok vas és akvarel. Ugye a vas az egy általa újra felfedezett technika, meg maga az akvarelt is, ugye ő amikor oda ment zebegénybe, akkor kezdte így tudatosabban használni, méghozzá a barátja és pályatársa Elek Fienő akvarelista hatására, úgymond, hiszen ő gyakorolta ezt a műfajt, és akkor ő is felfedezte, hiszen nagyon gyors, szép kis vázlatokat lehetett vele készíteni, és színtanulmányokat, levegő, fény, kompozíció tanulmányokat készített, és a gas pedig úgy kezdte el használni, az már egy ilyen kicsit idejét múltabb technika, ahhoz ugye kaolint vagy egyéb anyagokat kevernek, ezáltal az áttetszősége csökken az akvarelnek, tehát jobban fed, és ő ezt használta nagyon sok képnél, ezeknél a tanulmányrajzoknál, tanulmányképeknél, vázatoknál, úgyhogy nagyon érdekes egyébként olyan szempontból is végignézni, hogy mi az, amiből aztán ugye később lett táblakép, nyilván ezt nem tudjuk konzekvensen minden képnél elmagyarázni, de lehet látni, hogy hogyan készül egy-egy ilyen megoldásra, vagy hogyan járja körül. Tehát ha most csak a teheneknél maradunk, minden pozícióba, minden kis mozdulatukat különböző tájba helyezve, vízparton, szinte megszólalnak a tehenek, tehát az állatok. Olyan portrékat készített róluk, mint hogyha tényleg emberek lennének. Tehát olyan alaposan megfigyelte őket, olyan kis pillanatokat lesett el, vagy macskák, tehát hogy akikkel ő együtt élt állatokkal, és hogy, de azért említettem az elején ezt a fonott kosarat, vagy hordó. Tehát, hogy az is a hordók, ahogy ott elhelyeződnek, tényleg nekem eszembe jutott sokszor, bár magas stílus nem ugyanaz, de van a Juan Sánchez Cotánnak, ugye amikor még a spanyol csendélet festő, de akkor még a csendélet festészet hajnalán voltunk, vagy volt ugye a művészet, és hogy ő ábrázolta ezeket a egyszerű, úgymond alantas idézőbe hétköznapi dolgokat, mint káposzta vagy uborka, ugye fölfüggesztve ezekben a sötét közegben egy ilyen korabeli hűtőszekrény, tehát ő rendszeresen csinált ilyen csendéleteket, és ugye kiemelendő ez a drámaiság, ugye a chiaroscuro, ugye a nagy kontrasztok, de hogy megvilágítja ezeket a káposzta, meg egyszerű növényeket, vagy zöldségeket, ebbe tényleg az ő a szakralitás jön vissza, tehát az, hogy egyébként egy szerzetes is volt, mint festő, tehát a téma kezelése, és ezt a bizonyos szakralitást egyébként Szőnyinek ezen a nagyon-nagyon világos képein is érezni. Tehát amikor egy kosarat, vagy egy hordót, vagy egy tehenet, vagy egy kutyát fest, ez az átszellemítő erő benne van, tehát ő fényt fényre, világos szint világos színre halmozva érte el ezt, tehát nem kontrasztolt, és mégis ott van ez a hatás. Tehát ez a, és ezt egyébként írta is a lányának egy levelébe, ez mondjuk éppen a Kodály köröndöm lepte meg ez az élményőt, írja neki, hogy sétálva a köröndöm minden évben, minden nagyon gyakran látja ugyanazt a platánfát, és akkor leírja, hogy szép az, amikor van levele, szép az, amikor nincs levele, és akkor így végigveszi ezt a gondolatot, és írja a végén, hogy és ebben a platánfában én megtaláltam Istent. Tehát magyarán neki egy platánfa megtalálja Istent, megtalálja egy kosárba, egy tehénbe, egy növénybe, egy tájba. Tehát, hogy mindennek ott van ez az átszellemítő lényege minden ecsetvonásban. És mondom, tehát itt, hogyha végignézzük, ahogy akár a részkarcokat is, minden kis képnél ki lehet emelni. Egyrészt lehet látni ezeket a nagyon érdekes kulisszatitkokat, hogy hogyan kísérletez egy festő. Ez egy intim dolog, hogy belelátunk abba, hogy ő hogyan épít föl, hogyan jut el. Szerintem ez egyik legizgalmasabb dolog, hogy nem a kész képet látjuk, mert nyilván az is
és
izgalmas.
Egyébként ezért is érdekes a rajzműfaja, vagy ez a vázlatok műfaja, amit szerintem igen, nagyon alul értékelünk, és a közönség is általában egy picit ugyan nem annyira látványosnak gondolja, de ebben elmélyedni szerintem ez egy annyira jó érzés, tehát mindazt, amit most borzasztó plasztikusan itt elmesélsz, és érzékletesen már szinte ott vagyunk benne, élünk itt, hallgatok én is a képekbe, ezért érdemes szerintem ezeket nézegetni, és tényleg rászenni az időt, meg úgy elcsendesedve oda menni megnézni, mert hogy sokszor ezek szerintem úgy többet adnak, mint egy kész mű, ami ragyog a színektől, és tényleg pepec módon van festve, meg minden. Szóval ezért izgalmas egy ilyen rajz kiállítás, mert ugye a dolgok mélyébe lehet bele tekinteni, a finomságával tudja elérni azt, hogy egy kicsit a lelkünket úgy jobban megérintse szerintem.
Igen, abszolút igazán. Tehát én azt gondolom, hogy ez abszolút a lélekre is hat, de vizualitásukban is. Tehát nem kell lekicsinyelni olyan értelemben, ez csak azoknak üzenem, akik tényleg ilyen fenntartásokkal vannak, hogy jaj, hát akkor ez nem igazi, nem, hanem egyébként pont az is nagyon fontos, hogy a kicsiség, tehát hogy egyrészt nagyot tudott alkotni kicsibe, tehát kisméretben monumentalitást is kifejezni, ez is ugye főleg a részkarcokon figyelhető meg, de bizonyos... ez is egy érdekes gondolat, hogy a naturalizmus, tehát ő nem volt naturalista festő, Kállay Ernőt ilyen expresszív naturalistának nevezte egyébként, ugye nagybányai gyökerű, de attól eltér, tehát ő igenis ugyan gondolatokat nem akart közölni, de mégis ezt az érzést, ezt a fajta világlátást, humánumot, tehát nagyon sok minden átjön ezeken a képeken, tehát ezek nem naturalista, realisztikus alkotások, nem úgy kell őket fölfogni, és ugye az ilyen képeknél ugye hát azt hiszem ezt is Bernáta Hurél mondta, hogy de ebbe lehet, hogy tévedek, mindegy, hogy a naturalizmus az gyakorlatilag az eszményítést öli meg. Tehát, hogy minél nagyobb egy naturalista kép, ez annál inkább igaz. És épp ezért az egy négyzetméternél kisebb képek, a kicsik vázlatok, azok mentesek ettől, tehát megússzák ezt, hogy így mondjam, vagyis nem esik a naturalizmus csapdájába az alkot, hogy a kép, amit közvetít, ilyen kisebb méretben sokkal inkább tudja közvetíteni, még akkor is, hogyha a valóságból indul ki az ábrázolás, azt, amit ő szeretne. És ugye Szőnyinek nyilván természetesen nem is az volt a célja, ő van is egy ilyen nagyon frappáns mondása, mint hogy keveset beszélt, azt mondtam, de a lényeget nagyon jól meg tudta fogalmazni, hogy egy mondatba így belesűrítette, hogy a festészet lényeget, hogy a festő azt festi, amit mindenki lát, de csak ő vesz észre. Uh-huh. És ugye ebben, hogy de csak ő vesz észre, azért benne van az, hogy ő mit vesz észre, és hogy ő hogy akarja azt a valóságot, valóságnak azt a kis motívumát vagy elemét kifejezni, ami azt jelenti, hogy nem a valóságot konkrétan akarja egy az egybe visszaadni.
Pici időnk maradt még, de arról szerintem ejtsünk szót, bár nem tartozik szorosan a kiállítás témájához, hogy készül egy Szőnyi monográfia, és azért ez egy nagyon-nagyon komoly munka, és valamennyire a múzeum is részt vesz ebben, hogy mit kell erről tudnunk, hogy fog ez kinézni, mikor jelenik meg.
Ugye a Kizelvag galéria gondozásában fog megjelenni, úgy tudom, hogy nyáron, és úgy tudom, hogy három kötetes, egy óriási anyagmennyiséget tartalmazó kilóra már több mint 12, tehát hogy tényleg még a három kötetnek ilyen súlya is lesz, rengeteg tanulmánnyal. És ugye a szerkesztője Kolozsvári Marianna, és nagyon sokan írtak, nagyon sok tanulmány lesz benne. Várhatóan júliusban, úgy tudom, de ebben sem vagyok biztos, fog megjelenni. És hát arról is szó volt egyébként, hogy nálunk a múzeumban is tartunk majd egy ilyen könyvbemutatót, úgyhogy reméljük, hogy esetleg a második kiállítást, hiszen ugye ez az Ebegény Szőnyi szemével, ez egy kétrészes kiállítás sorozatnak az összefoglaló címe, ugye a Falusi élet az első, ami augusztus 13-áig látható, és akkor augusztus 19-én készülünk megnyitni a második részt, ami pedig kifejezetten a vízre, a vízpartra, a Dunára fókuszál. Igen, igazi nyári téma. És hát remélem, hogy az időtájt, vagy ahhoz köthetően akkor mi is tarthatunk egy ilyen szép könyvbemutatót, akár a kiállítás megnyitóval egyidejűleg, de valamikor nyáron.
Tehát akkor nem csak egy kiállításra készülhetünk, ami most május 20-án nyílik, a Falusi élet című kiállításra, hanem majd lesz majd a víztémájú kiállítás is rögtön közvetlenül utána. Köszönöm szépen a beszélgetést, Dankó Dalma művészettörténésszel beszélgettem, aki a Szőnyi István Emlékmúzeum művészeti vezetője, igazgatója Zebegényben, és két kiállítás kapcsán beszélgettünk, 20-án nyílik, ismétlem megint. Köszönöm a hallgatóknak is a figyelmet, és a műsort vasárnap ugyanebben az időben, 15 óra 35 perckor megismételjük, illetve online is hallgatható egyébként a Trend FM weboldalán az adás. A mikrofon másik végén pedig Gereben Kata volt.
Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n.